Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igéjét, amely által szól hozzánk az Úr ebben az órában, és amint azt megírva találjuk, a Márk írása szerinti evangélium 12. fejezetében, a 13-tól 17-ig terjedő versekben. Elküldtek Jézushoz a farizeusok és a Heródes pártiak közül néhányat, hogy egy kérdéssel csalják törbe. Oda mentek tehát, és így szóltak hozzá. Mester, tudjuk, hogy igaz ember vagy, és nem törődsz azzal, hogy ki mit mond, mert nem veszed figyelembe az emberek tekintélyét, hanem az igazsághoz ragaszkodva tanítod az Isten útját. Szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy sem? Fizessük-e, vagy ne fizessük? Ő pedig, ismerve képmutatásukat, ezt mondta nekik: miért kísértetek engem? Hozzatok nekem egy dénárt, hadd lássam. Azok pedig hoztak egyet, és ő megkérdezte: kié ez a kép és ez a felirat? Ők pedig így feleltek: a császári. Jézus ezt mondta nekik: adjátok meg a császárnak, ami a császári, és Istennek, ami Istené. És igen elcsodálkoztak rajta. Dicsőség legyen az Úr Jézus Krisztusnak, akinek kegyelme nélkül semmit sem cselekedhetünk. Amen. Kedves testvéreim, a farizeusok és főpapok Jézus ellen áskálódnak. Ürügyet keresnek arra, hogy letartóztathassák. Nem tetszett nekik Jézus személye. Féltették hatalmukat tőle, mert a sokaság Jézust követte. Vádat keresnek ellene, már ácsolják a Golgotai keresztet. Tudnunk kell, hogy abban az időben, amikor Jézus élt, ott Palesztinában, Izraelben forradalmi hangulat volt. A babiloni fogság után egyik hatalom a másik után igázta le ezt a népet, a választott népet. Voltak kegyetlen visszaélések, megtorlások. Jézus korára már a római impériumnak, római birodalomnak volt a provinciája ez a föld. És hát nem nagyon tetszett az embereknek ez, hogy ők állandóan más pogány felsőbbségnek kell engedelmeskedjenek, és szerették volna, ha megszabadulnak a leigázóktól. Reménykedtek abban, hogy lesz majd egy szabadságharc, egy forradalom, ami meghozza nekik a szabadságot, a függetlenséget. Olyan messiást vártak, aki ezt a szabadságharcot majd vezetni fogja. A nép elöljárói küldenek farizeusokat és Heródes pártiakat Jézushoz, hogy ravasz fondorlattal próbálják őt törbecsalni. A mai gátlástalan rágalmazási hadjáratokra, politikai játszmákra, koncepciós perekre emlékeztet ez a dolog. Az akkori emberek sem voltak jobbak, mint mi. Sőt, néhány évvel ezelőtt volt egy nagyon tanulságos, érdekes adása a Duna TV-n, a Mindentudás Egyeteme. Ott az egyik alkalommal egy tudóstól hallottam, hogy hát nem vagyunk többek és jobbak, mint a régi emberek. Igaz, hogy az ember úgy gondolja, hogy állandóan fejlődünk, minden téren növekszünk, valójában csak a felhalmozott ismeretanyag növekszik és fejlődik, és ezzel összefüggésben úgy gondoljuk, hogy az életszínvonalunk is jobb, mint az elődeinké volt. De sem erkölcsileg, sem érzelmileg, sőt még biológiailag, egészségileg sem fejlődünk. Ugyanolyanok vagyunk, mint a régi emberek voltak. Amint említettem, Palesztina a római impérium provinciája volt, római fennhatóság alatt állt. És amikor az evangélisták leírják a Jézus történetét és azt, amit Jézus tanított, akkor tulajdonképpen már Jeruzsálem elpusztult. De ez az előtti időkről szól ez a történet. Arról, hogy adót kellett fizetni a leigázóknak. A zsidó ember számára az adófizetés nem politikai és nem gazdasági kérdés volt, hanem elsősorban vallási kérdés. Az Ószövetségben, Isten törvényében elrendelte az adófizetését a hála áldozat megnyilvánulásaként. Adót fizetni a római császárnak annyit jelentett volna, hogy elismerik a pogány felsőbbséget. És ez azt jelenti, hogy elszakadnak Istentől, megtagadják Isten királyságát. Ezért a nép, a sokaság nem nagyon akart adót fizetni. Nyilván egyéb megfontolásból is, de vallási, hitbeli megfontolásból is. Voltak, akik nagyon radikálisak voltak, akik meg is tagadták az adófizetést, és forradalmat akartak, ezeket nevezzük zélótáknak. A farizeusok kényszeredetten fizették meg az adót. Ők találtak Isten igéjében valami hivatkozást, Dániel könyvében arra, hogy a pogány felsőbbség is Isten által rendeltetett. Mert Isten királyokat taszít el, és királyokat támaszt. Hát kényszeredetten megfizették az adót, de reménykedtek a messiási királyság eljövetelében, és akkor Isten maga veszi le a terhet a vállukról. A Heródes pártiak a rómaiak kegyeit keresték, fenntartás nélkül fizették az adót. Érthető, hiszen a vezetők, a pozícióik az attól függött, hogy mennyire lojálisak a császár felé. Látszólag megtarthatták a királyukat, intézményeiket, de tudjuk, hogy ez csak ilyen látszat király, báb király volt, hiszen feléjük helyezte a császár a helytartót, az volt az uralkodó. De azt féltették a pozícióikat, és ezért nagyon lojálisnak mutatkoztak a császár iránt, úgyhogy ők fizették az adót készségesen. A ravasz kérdés, szabad-e adót fizetni a császárnak? Azért ravasz, mert ha Jézus azt feleli, hogy nem, az lázítást jelent a császár ellen, az fenségsértést jelent. Akkor elítélhetik őt. Ha azt mondja, hogy igen, akkor hátat fordít Jézus az ő népének. Akkor hát kezdje el a messiási háborút, hogy felszabadítsa a választott népet az idegen uralom alól. És ez beláthatatlan következményekkel járhatott volna. Jézus nyilván átlátja a fondorlatot, és olyan feleletet adott, amire nem számítottak. Ez a bölcs felelet, add meg a császárnak, ami a császáré, és az Istennek, ami az Istené, azóta is szállóigévé vált. Amikor Jézus ellenfelei maguk adják oda Jézusnak az adófizető pénz érmét, a dénárt, már is eldőlt a vita. Hiszen ókori szemlélet szerint minden uralkodó hatalmi területe addig terjed, ameddig az általa veretett pénz forgalomban van. Tehát Jézus ellenfelei, akiknél ott van ez a pénzérme, és használják, már is elfogadták felsőbségüknek a római hatóságot. Jézus felelete, add meg a császárnak, ami a császáré, és az Istennek, ami az Istené. Fontos tanítást, üzenetet tartalmaz. Hallottuk a római levélből is Pál apostol tanítását. Állam és egyház viszonyára utal ez a tanítás. És ez rendkívül aktuális, ez a kérdés. Aktuális volt minden időben. A reformáció korában, a totalitárius diktatúrák alatt, de a demokráciákban is ugyanúgy aktuális ez a kérdés. Politikailag megszervezett közösségben élünk, él az egyház. Ez irányú kötelezettségeinket teljesíteni kell. Népünk és országunk iránti kötelezettségeket el kell végezni, meg kell tenni. Nem vonhatjuk ki magunkat ezek alól. Istentől van minden felsőbbség, tanít Pál apostol, és nem hiába viseli a kardot. Nagyon nehéz ez sokszor elfogadni, különösen a múlt rendszerben nagyon nehezen tudtuk ezt elfogadni, hogy ez így van. De hát Istentől van minden felsőbbség. Isten tudja, hogy miért ad sokszor kegyetlen felsőbbséget, olyan vezetést, ami nem tetszik sokaknak. Ez a kettősség kicsit összecseng a jézusi nagy parancsolattal is. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, és szeresd fele barátodat, mint magamat, magadat. A 90-es évek elején nyilván nagyon sok vita alakult ki azzal kapcsolatban, hogy a keresztjének, keresztjén tisztségviselők, lelkészek egyáltalán vállalhatnak-e politikai szerepet, tisztséget. És ha igen, akkor hol van ennek a határa? Nyilván nehéz kérdés. De állam és egyház viszonyáról szól ez a dolog is. Isten igéje azt mondja, ne igazodjatok a világhoz. De hát ebben a világban élünk, és sokszor az egyházi tisztségviselőknek is közéleti szerepet is el kell látniuk. Főleg kisebb falusi gyülekezetekben. Ott nagyon számítanak a lelkésznek ilyen természetű szolgálatára is. Az adó kérdése tényleg vallási kérdés is. És az egyházi adóról vagy fenntartásról is aktuális beszélni. Anyagi gondjainknak okát az egyházban lelki szegénységünkben kell keresni. Ha nem vagyunk képesek elégséges anyagi áldozatot hozni Isten ügyéért, az mindig hitünk sekélységére utal. Arra, hogy nem adjuk meg Istennek, ami az Istené, ami neki jár. Nem féljük, nem tiszteljük őt, nem hiszünk benne, nem vagyunk hálásak, restek vagyunk akarata szerint élni, megtérni és új életben járni. Jézus kortársai hamar felismerték, hogy ő nem úgy tanít, mint az írástudók. Ő hatalommal tanított. A hozzá álnok szándékkal közeledő farizeusok és Heródes pártiak igen elcsodálkoztak Jézus tanításán, feleletén. Pedig képmutató hizelgéssel is megpróbálták megszédíteni őt. De ő fentről jövő hatalommal látja a szívük gondolatait, és amit mond, az maga az élő és ható ige. Elnémítja és ámulatba ejti azokat is, akik szánszándékkal igyekeznek őt törbecsalni. Imádkozzunk! Mennyei édesatyánk! Hálát adunk neked, hogy Jézus Krisztus személyében megváltót ajándékoztál nekünk, aki tanítványaivá fogad minket, utat mutat nekünk az életre és üdvösségre. Őt követjük, benne hiszünk, ő a mi reménységünk, ő hív minket szolgálatra. Adj erőt nekünk, hogy Krisztust hűséggel tudjuk szolgálni. Annyi alkalmat elmulasztottunk, nem láttuk meg szolgálatunkra váró embertársainkat, nem hallottuk meg a segítségért kiáltó szót. Nem érdemeljük meg, hogy szolgáidnak hivattassunk. De nálad van bocsánat. Te újból és újból megbocsátasz tévejgő szolgáidnak. Bocsásd meg, kérünk, hűtlenségünket, sokszor önző és elbizakodott magatartásunkat. Szent lelkedért esedezünk. Taníts igéd által. Taníts tisztán meghallani az evangélium üzenetét. Ne engedd, hogy elhomályosítsa azt bennünk a becsvágy, az érdemek keresése. Hisz semmire se jutnánk bűnbocsátó kegyelmed nélkül. Áld meg istentiszteleti együttlétünket, ezt a sorozatot is ezen a héten, add, hogy neked tetsző módon tudjunk igédre figyelni és abból tanulni. Téged magasztalunk minden teremtményeddel együtt. Szálljon a te nevedre dicséret, dicsőség és imádás örökkön örökké. Amen.